Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Körlevelet intézett a magyar családokhoz Marton Zsolt Vánci püspök. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a 2025-ös év rendkívüli esztendőnek ígérkezik az életünkben, mert jubileumi szent év lesz. Idézi Ferenc pápát, aki a szentévi előkészületekre írott levelében ezt mondta, Isten hívő szent népe ezt az ünnepet a kegyelem különleges ajándékaként éli meg, melyet a bűnök bocsánata és különösen a búcsú Isten irgalmának teljes kifejeződése jellemez. A szent év Isten hívő népén, mint nagy családon belül kegyelmi ajándék a családok számára is. Ez az újrakezdés a bűnbocsánatnak és Isten irgalmának a megélését is jelenti, lehetőség kapcsolataink rendezésére. Marton Zsolt azt is írta, idézem, családreferens püspökként fájó szívvel kérek bocsánatot Istentől, a gyermekektől, fiataloktól és családjaiktól, mindazoktól, akiket valamilyen bántalmazás ért az egyházszolgálat tevői részéről. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a jövőben ne ismétlődhessenek meg a bántalmazáshoz vezető helyzetek. Hiszem, hogy ezekben a hitet próbáló esetekben is szól hozzánk Jézus, ő az, aki meggyógyítja a sebeket, tette hozzá. Egy fontos csatát megnyertünk a magyar elnökség vezetésével a mezőgazdasági tanácsülésén. Az uniós tagállamok egyhangulag támogatták a magyar elnökségi előterjesztést, és ebben egyszerűbb, gazdabarát új támogatási rendszert várnak el az EU-tól, jelentette be Facebook oldalán Nagy István. Az agrárminiszter brüsszeli bejelentkezésében hozzátette azonban, hogy az unió központjában továbbra is azon vannak, hogy elvegyék a gazdáktól a terület alapú támogatásokat, és Ukrajnának adják a pénzt. Összeolvan a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Pénzügyminisztérium, jelentette ki Nagy Márton az ATV kérdésére. A Nemzetgazdasági tárcavezető szerint a pénzügyi államtitkárok minden bizonnyal megmaradnak állásukban. Szerinte Varga Mihály nagyon jó jegybankelnök lesz, nagyon várja a vele való munkát, a jegybankkal való munkát, mert jelenleg ilyen nincs, fogalmazott. Orbán Viktor miniszterelnök 2 hete jelentette be, hogy a forint értékét meg kell védeni, a stabilitás záloga a Magyar Nemzeti Bank, ezért Varga Mihály jelenlegi pénzügyminisztert jelölte jegybankelnöknek. A jelenlegi MNB vezető Matolcsy György második megbízatása is lejár, ezért a parlamentben legkésőbb jövő márciusban meg kell választani az utódját. Az új lakásépítések növekedését szeretnénk most elősegíteni, ez a kormány részéről egy reakció a piaci folyamatokra, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szerint jelenleg árnövelő hatások láthatóak a lakáspiacon, az új lakáselesztési tőkeprogram ezt az inflációt szeretné ellensúlyozni. A programnak köszönhetően több mint 200 milliárd forint áramolhat az ingatlan piacra. Idén stabilizálták a költségvetés egyensúlyát, folyamatosan figyelemmel kíséri a hiány alakulását a kormány. Emelte ki, az államháztartás önkormányzatok nélkül, úgymond központi arrendszerének november végi helyzetéről kiadott gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium, hozzátéve, hogy az egyhavi hiány mértéke utoljára 2019-ben alakult ennél kedvezőbben, 233 milliárd 800 millió forintra teljesült. A kormány továbbra is kitart az egyensúlyi mutatók javítása mellett, a gazdaságot fenntartható növekedési pályára állítja, tette hozzá a tárca. A kormány minden érvényes pályázatot támogatni tudott az utóbbi 8 évben, egyet sem kellett elutasítani forráshiány miatt, és ez a hagyomány idén is folytatódott, hívta fel a figyelmet Magyar Levente. A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Zentán beszélt, ahol a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program keretében írtak alá szerződéseket a sikeres pályázókkal. Hangsúlyozta, hogy a nehéz gazdasági külső körülmények ellenére is így volt ez. A kulturális és innovációs miniszter levelet írt az európai parlamenti frakciók vezetőinek, hogy valljanak szint a magyar hallgatók Erasmus programból való kizárása kapcsán. Hankó Balázs felszólította őket, hogy szüntessék meg a magyar egyetemisták elleni diszkriminációt. Indiánál közel egy harmaddal nagyobb terület, több mint 4 millió négyzetkilométer száradt ki a földön az utóbbi 30 évben, írta a Guardian brit újság az ENSZ frissen publikált kutatás alapján. Így a jelenlegi állás szerint, ha az Antarktisz területét nem számoljuk, a föld összterületének már 40%-án uralkodik szárazság. A növekvő aszály hatalmas csapás a mezőgazdaságnak, hívják fel a figyelmet a kutatásban. Végül az időjárásról. A folytatásban is borult lesz az ég, párás a levegő, észak-észak-kelet felől majd gyenge csapadéksáv érkezik, amelyből eleinte zömmel esőre, aztán délutántól egyre több helyen havas esőre, estétől pedig havazásra kell számítani, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, és napközben is csak 3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szerettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A mai napon a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának a főünnepe van, és egy 8-án lenne a vasárnap miatt, az Anya Szentegyház a mai napon hétfőn ünnepli. Én a mai este témájáról ezt az ünnepet, ezt a titkot, misztériumot választottam, és hogy néhány szempontját megvilágítani. Nagyon szép ünnep, a karácsonnyal szorosan összefügg, magával a megváltásnak a titkával. És erről szeretnék úgy beszélni, meg néhány ilyen konklúziót levonni. Azonban a legelején már szeretném ismertetni magának a dogmának a lényegét. Boldog 9. Pius pápa az Ineffabilis Deus, vagyis a kimondhatatlan Isten kezdetű bullájában e szavakkal hirdette ki ünnepélyesen a hitigazságot 1854. december 8-án. Kinyilvánítjuk, megerősítjük, és isteni kiosztásnak tekintjük azt a tanítást, miszerint a boldogság a Szűz Máriát fogantatásának első pillanatától kezdve a mindenható Isten sajátos kegyelme és védelme folytán az emberiség megváltójának, Jézus Krisztusnak érdemei erejében sértetlenül megóvta az eredeti bűn szennyétől. Egyszerűen megfogalmazva, hogy az Isten, hogy a fiának méltó hajlékot készítsen, Szűz Máriát megőrizte az átredő bűn minden szennyétől. Megjelent az ősbűn óta először a teljesen tiszta és szent ember, akit az átredő bűn nem szennyezett be. Ő Jézus Krisztus megváltásából részesült már előre Szűz Mária is. Vagyis ez nem az ő saját érdeme, ez Jézus Krisztus megváltásának köszönheti. Azonban, hogy az Isten méltó hajlékot készítsen az ő fiának, ezért kiválasztotta Máriát, és megőrizte az átredő bűn minden szennyétől, és később Mária személyes bűnöket sem követett el, ezért nevezzük őt bűn nélkül, vagy szeplőtelen Szűz Máriának. Ez a dogmának a rövid tanítása, és amikor ránézünk erre a hittitkokra, vagy a szentírási alapjaira is, akkor már egyre gazdagabb dolog tárul fel számunkra, hogy mit is jelent ez az ünnep. A Teremtés könyvének 3. fejezet 15. versében olvashatjuk az úgynevezett ősevangéliumot, ami így szól: ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba. Ennyi az egy mondat. Ez az ősevangélium, itt megjelenik az asszony és az ő ivadéka. Ami nem más, most már úgy értelmezzük, hogy az asszony, maga a boldogsága Szűz Mária, az ő ivadéka Jézus Krisztus. És ő az, aki széttiporja a sátának, az őskígyónak a fejét. Ha nézzünk szobrokat, amit a szeplőtelen fogantatást ábrázolják, akkor mindig úgy ábrázolják, hogy Mária áll a föld gömbön, a földgömbön ott siklik a kígyó, és Mária rálép a fejére, a kígyónak a fejére. Többször még a kígyónak a szájába még úgy almát is helyeznek, ami emlékeztet bennünket az ősbőrre. Az első ember, hogy evett a fáról, a tiltott gyümölcsből, és ez az ősbőr, és Mária az, aki rátapos a kígyónak a fejére, vagyis, hogy a gonosz megsemmisíti. Persze ez nem Mária érdeme, hanem az ő ivadéka, Jézus Krisztus a megváltással legyőzte és megtörte a gonosznak a hatalmát, és most már ő az urak ura, királya, a mindenség királya, és az emberek ebből részesülnek. A megváltásra megnyílt számunkra mennyország kapuja, a keresztségben az Úr eltörli az áteredő bűn minden szennyét. És persze személyes bűnök ott vannak az életünkben, de a Szent Jónás által mindig vissza tudunk térni ez a kegyelemhez, vagyis a bűneinket letesszük, és ez is a megváltásnak köszönhető, hogy az Úr a szentségben is megbocsát nekünk, és újra tudunk kezdeni, újra és újra meg tudunk térni az Úrhoz. Ez a rövid tanítása ennek, és amit ki szeretnék ebből emelni, ebből az ünnepből, ebből a misztériumból, ez a kép, hogy Mária rátapos a kígyónak a fejére. Ezt hívjuk az a szellemi harcnak. Persze Mária életében egyértelmű volt ez a győzelem, az ő ivadékának a győzelme a gonosz lelkeken, azonban a mi életünkben talán nem ennyire evidens ez a harc. Márpedig egyre többet beszélnek arról, hogy a világban egyre erősebb az úgynevezett szellemi harc. Vagy azt is mondhatnám, hogy mintha nem is lenne erős a szellemi harc, mert sokan, mintha úgy gondolkodnak, vagy úgy érzékelik a valóságot, hogy nincs is harc. Ott van az Isten, akinek az a dolga, hogy segítsen, ha nem segít, meg csalódtunk benne, és tulajdonképpen mindenki úgy vallásos, ahogy akar, ha hisz, ha nem hisz, mindenki maga eldönti, és valóban így is van, hiszen szabad akaratunk van. Azonban arra úgy talán kevesen gondolnak, hogy nem az, csak az Isten hív bennünket az életszentségre, hogy őt imádjuk, hogy ő előtte boruljunk le, hogy engedelmeskedjünk neki, az evangélium parancsai szerint éljünk, engedjük magunkat szeretni, engedjük, hogy az Isten élete nyilvánuljon meg az életünkben. Ezt akarja az Isten, a másik oldal is vadászik ránt. És a gonosznak önmagában nincs semmi hatalma fölöttünk, akkor kap valamennyi hatalmat, amikor valaki az Istentől eltávolodik, amikor kiesik a kegyelmekből, vagyis akár halálos bűnben van, nem él kegyelmi életet, persze az Isten folyamatosan hívja az ember, és folyamatosan küzd érte. De a gonosz is, ahogy az első Péter levél írja, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben. Ez a szellemi harc, hogy van ellenség, aki a kép is eléggé erős, ordító oroszlán módjára. És nem csak ordít ez az oroszlán, hanem vérszomjas és éhes, és alig várja, hogy amikor talál valamilyen legyengült lelket, akkor oda menjen és széttépje. És a harc, erősen álljatok neki ellen a hitben. Ezt hívjuk szellemi harcnak, jönnek a kísértések, és ha megnézzük a mai világot, és szinte már közhelynek tűnik, de mégis elmondom, itt vannak a háborúk, ami mindig értelmetlen, mindig az emberiségnek egyfajta bukása is, hogy Ferenc pápa beszél a háborúkról, az emberiség szégyene a minden háború, de mégis ott vannak, és sokszor nem is értjük azt, hogy milyennek az mi igazi mély lényege, hogy ennyi szenvedésre, nyomorúsára, rombolásra miért van szükség. Akkor a különböző erkölcsi dekadenciák, amik megfigyelhető, vagy az életállapotokban való válságok, így a papságban is, de a házasságban is, az elköteleződésben is. És hogy nem csak a rosszat akarom felsorolni, de mindenképpen láthatjuk azt, hogy a gonosz, mintha tombolna a mai világban. Az Isten hív bennünket folyamatosan a vele való mély kapcsolatra, de a gonosz a hazugság atya, pedig folyamatosan el akar az Istentől távolítani. Legelőször is a hazugság által, meg különböző kísértések által, valaki már olyan közel kerül a gonoszhoz, akár a súlyos bűn, a meg nem bocsátás által, vagy például az okkultizmus, a különböző erők segítségű hívás által, hogy már nem is kell rá vadászni, szinte ő hívja be ezeket a számára tisztázatlan erőket, hogy érkezzenek meg hozzá, és érkezzenek, hogy valami segítsen neki, de ilyenkor mindig a gonosz az, aki megérkezik, és először úgy tűnik, hogy milyen szép, milyen sikeres volt ez a bármilyen technika, de utána ennek ára van, és a gonosz nem kevesebbet akar, hanem hogy az embert elvigye az Istentől, és utána az embert a kárhozatra akarja taszítani. Ez a gonosznak a legfőbb műve és tevékenysége. Szeretném idézni a Jelenések könyve 21. fejezetét. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony. Öltözete a nap, láb alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az égen, egy nagy vörös sárkány. 7 feje volt és 10 szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülőasszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült, fiú gyermeket, aki majd vaspárcával kormányozza mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához. Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen 1260 napig. Eddig az idézet és a következő rész már Mihály arkangyalnak a harcáról szól, aki felveszi a harcot a lázadó angyalok ellen. A lázadó angyalok próbálnak védekezni, de Mihály és az ő angyalai letaszítják az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki a tévútra akarja vezetni az egész világot. A földre vetették vele együtt, és letaszították angyalait is. És ez a harc még az égben ment végbe, vagyis azok az angyalok, akik fellázadtak az Isten ellen, Mihály és angyalai őket taszították le. Ők a gonosz lelkek, a sátán, a démonok, és nem tudjuk, hogy mennyien vannak, de rengetegen lehetnek. És ők azok, akik, mint gonosz szellemek, amennyi hatalmat ad neki az ember, hogy próbálnak mindent megtenni a hazugsággal, ő a hazugság atya, Jézus mondja, aki kezdettől fogva gyilkos a sátán, ők akarják az embereket elpusztítani. És most kiadjuk egy kis részét a Jelenések könyvében, és olvasom tovább. A 17. versben már ezt olvashatjuk. A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba száll többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait, és kitart Jézus tanúsága mellett. Eddig az idézet, és nagyon világos a tanítása. Itt az asszony a boldogsága Szűz Mária, az ő ivadéka Jézus Krisztus. A gonosz el akarja pusztítani a világ megváltóját. És amikor Jézus keresztre feszítik, akkor el is hiszi, hogy végre sikerült elpusztítani az ellenséget, de arra nem gondolta a gonosz, hogy Jézus Krisztus pont a szenvedése, a kereszthalála és majd a feltámadása által váltja meg a világot és az emberiséget. Aki nézte ezt a Mel Gibson filmet, ott nagyon szépen kifejezi a film ezt, hogy amikor Jézus meghal, ott az atyának egy nagy könycseppje, ami éri a földet, utána a kamera, mintha belemenne a pokolba, és a gonosz elkezd tajtékozni és ordítani, akkor döbben rá, hogy ő el akarta pusztítani Jézust, és közben ő pusztult el, mert Jézus ezáltal váltotta meg a világot, és törte meg a gonosznak a hatalmát. Kedves testvérek, ez az alap, ez, amiből szeretnék kiindulni és továbbvinni, és az ünnep kapcsán majd akár konkrét elhozározásokat is hozzunk, abban, hogy a harcban mi is beállunk, különben benne vagyunk, ha akarjuk, ha nem, csak hogy egyértelmű legyen ott a hozzáállásunk, pontosan lássuk azt, hogy ki kivel van, meg hogy mi a mi dolgunk. De most közben kicsit pihenjünk meg, és hallgassunk zenét.
Thank you.
kedves rádióhallgatók, a mai estén a megértés hullámhosszán a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának a titkáról elmékedünk, és az, hogy mit is jelent most számunkra a mai napon. És én ebbe az irányba vittem el, hogy az elmékedés, kiindulva az ős evangéliumból, vagy a képek szobrokból, amikor Mária rátapos a kígyónak a fejére, vagy a jelenések könyvének a 21. fejezetéből, a napböltözött asszonyból, ez a lelki harc, hogy a gonosz el akarja pusztítani Máriát és az ő ivadékát. És Jézus Krisztus, Máriának az ivadéka, ő váltja meg az emberiséget. De a gonosz most sem mond le arról, hogy az egyes embereket megkísértve, mint aki kezdettől fogva gyilkos, hazugsággal félrevezesse és elvigye az Istentől, azért, hogy végül is a kárhozatba kerüljenek. És amikor így nézünk a gonosznak a működésére, akkor nagyon fontos, hogy ebben a lelki harcban megtaláljuk a helyünket. És a zene előtt ez volt az utolsó gondolatom, megtalálni a lelki harcban a helyünket. Nagyon fontos imádság a rózsafűzér. Talán sokszor beszéltem mások is ennek a fontosságáról. Ezzel a témával kapcsolatban különösen előjön, azért is, mert a rózsafűzér az nem Mária imádság, hanem Máriás jellegű Jézus ima, amit titkoknak nevezünk, az a megváltás egy-egy titka, misztériuma, hogy hogyan váltotta meg Jézus az emberiséget, ebben az imában ezt szemléljük. A mi oldalunkról nézve, ez Jézus Krisztusnak a győzelme, ahogyan megváltott minket, megváltotta a világot. A másik oldalról nézve, a gonosz oldaláról nézve pedig, a gonosz számára ez egy ilyen, ahogy ő fogalmazza a megszállottakon keresztül, ez egy átkozott zaj, hiszen az ő legyőzésének a titka van benne, hogy az Isten hogyan győzte le, meg semmisítette meg a gonosznak az erejét. Megint az ördögőzésekből vett példákkal, ugye Francesco Bamonte atya ír erről, hogy például, amikor imádkozzák a rózsafűzért, akkor a gonosz a megszállottban nagyon elkezd toporzékolni, iszonyú ideges lesz, dühös lesz, feszül, a Mária képét nem tudja elviselni, de például Máriának a nevét soha nem mondja ki. És amikor itt Jézus nevében parancsbották, hogy mondd meg, hogy miért nem mondod ki Máriának a nevét, akkor a gonosz lelkek azt mondták, hogy a fia megtiltotta. Tehát az Isten szidják, a gonosz lelkek mindent mondanak, magát az ördögözőt embereket is, de Máriának még a nevét sem ejthetik ki, nem beszélhetnek róla, azért, mert Jézus megvédi az ő édesanyját. És itt is látszik, hogy a gonosz elleni küzdelemben milyen erős szerepe van Szűz Mária személyének, az ő tisztaságának, az alázatosságának, hogy ő a bűn nélküli ember, ő a szeplőtelen fogantatás, aki mind az áteredő, mind a személyes bűnöktől mentes, és hogy az ő közbejárása, az mennyire fontos a gonosz elleni küzdelemben. Fatimában Mária azt kérte szinte minden alkalommal, hogy imádkozzátok a rózsafűzért. Kértem még azt is, hogy ajánljátok fel a szenvedéseiteket, ajánljátok fel magatokat az én szeplőtelen szívemnek, vagy az első szombati szentáldozást is ajánljátok fel az a szeplőtelen szívemnek a tiszteletére. De a legfőbb mindenképpen a megtérés, és imádkozni a rózsafűzért. Vagy amikor megmutatja a gyerekeknek a pokolnak egyfajta vízióját, akkor gyermekeket érthető módon nagyon megviselte, és Mária azt mondta, hogy sokan elkárhoznak, mert nincs, aki imádkozzon érettük. És minden alkalommal buzdít, minden nap imádkozzátok a rózsafűzért. Nem tette hozzá, hogy közben meg idegeskedjetek, meg szomorkodjatok, meg legyen minden bajatok, meg szégyeljétek magatokat, semmit. Buzgón imádkozzátok, mondjátok a rózsafűzért. Ezt az imádságot, ami a megváltásunkat énekli meg, és aminek a középpontjában nem a szűzanya, hanem maga Jézus Krisztus áll. Ezért ennyire fontos. Aki ráér, imádkozhat-e többet is, de mindenképpen ennek óriási nagy ereje van. Ezt is már említettem talán többször is, hogy Pió atyának volt egy ilyen látomása, hogy fent volt a kóruson, a kereszt előtt, ahol a stigmákat is kapta, és hallotta, hogy kint, ott a téren nagy hangzavar van, kinézett, és látta, hogy tele van emberekkel, és akkor megkérdezte, hogy mit akartok. És akkor ilyen rekettes, vagy ilyen torz hangon, egy hangon kiáltották, hogy Piónak a halálát. És akkor döbbent rá, hogy ezek gonosz lelkek. Utána, hogy megijedt, és úgy visszahúzódott, akkor a szűzanyát látta meg, amit egy rózsafűzért ad neki, és már úgy adta neki, hogy ez egy fegyver. És azóta használjuk ezt a rózsafűzérre, hogy nem csak imádság, hanem lelki fegyver, hatékony lelki fegyver. Akkor Pió atya elimádkozta a rózsafűzért, utána kinézett, és látta, hogy megint még sok ember van, és akkor mondta, hogy miért nem mentek el. És akkor már azok keresztények voltak, de nem a gonosz lelkek, hanem ők is a Pió atyát akarták, de ők, mint keresztény, meg megtért emberek. És azóta használjuk ezt a lelki fegyver kifejezést. Vagy Pió atyának volt úgymond egy ilyen kicsit vicces megnyilvánulása, hogy találkozott egy pappal, akkor mondta, hogy add majd légy szíves a rózsafűzéret, én nem hoztam magammal. A pap azt mondta, hogy jaj, most nincs nálam, akkor így rászólt, hogy mersz kimenni az utcára fegyver nélkül. De ez a kis történet is, ez persze többször eljátszotta, ez is kifejezi azt, hogy ennek fegyver jellege van. És amit külön ki szeretnék emelni, és ennek a súlyára felhívni a figyelmet, hogy ez a lelki harc valóban létezik. Sokszor mi ezt nem érzékeljük, mert itt a Földön, hát látunk, amit látunk, mondjuk látunk rossz dolgokat, de gyakorlatilag sok minden jó van, készülünk karácsonyra, kirakatok világítanak, sok minden van, utcákon is, főleg itt városokon, mindenféle finomságok már kint, meg karácsonyfák, meg úgy megvan a hangulata, tehát nem látszik itt a harcnak a jele. Persze, ahol igazi háború van, ott igen, de nálunk nem. Ezt Benedek pápa írta, hogy az emberekben még van egy hamis biztonságtudat. Régen, amikor még Európának is a nagy része vallásos emberekből állt, akkor megvolt ez a tudat, hogy mivel nagyon sokan imádkoznak, gyakorolják a hitüket, szentségekhez járulnak, a közösség is vallásos volt, ezért megvolt a védelem, mert aki az Istenben él, ott a gonosz nem tud vele mit kezdeni. És amikor az emberek nagy része vallásos volt, a gonosz azért kívül maradt, ezekkel nem tudott mit kezdeni. És írja Benedek pápa, hogy a mai korban viszont egyre kevesebb, vagy nagyon kevés a vallásos ember, viszont ez a biztonságtudat az emberekben, sok emberben megmaradt. Hogy minket nem érhet semmi baj, de azt mondja, ennek már nincs sok alapja. Nagyon sok ember nincs védelem alatt. Akár most már meg se keresztelnek sok embert, vagy akkor a bűnei miatt, vagy egyszerűen nem is foglalkozik az Istennel, vagy nem bocsát meg maga a bűnök meg pusztát, sok minden van úgymond a számláján, ami az életét veszélyeztetetté teszi, és a gonosz tulajdonképpen itt tud a legjobban lecsapni. Tehát nincs is meg az a tudat, hogy mi harcban állunk. Amikor egy harcról beszélek, azt is látnunk kell, hogy itt nem állandóan itt feszülten kell lenni, meg karddal a kezünkben, és mindig idegeskedni, hanem tulajdonképpen azt kell látnunk, hogy mi a győztes oldalán vagyunk. A győztes maga Jézus Krisztus, aki megváltotta a világot, aki normálisan él, gyakorolja a hitét, imádkozik, erkölcsösen él, ha bűnbe esett, tudja, hogy hol a gyóntatószék, elvégzi a szentgyónását, szentséghez járul, ott a gonosz nem tud mit kezdeni. Pluszban még imádkozza a rózsafűzért, és ezt felajánlja azokért is, akik a halálos bűnben vannak, az Istentől távol járnak. Itt a Földön ezt sosem tudjuk meg, hogy hány lelket ment meg, de lelki fegyverként imádkozik másokért. És közben nem stresszel, nem csinál ő semmit, tehát normálisan él, és ennek élvezi is az örömét. Tehát nem azt jelenti, hogy mindig harcban kell lennünk, mint egy háborúban, de mégis látnunk kell, hogy egyrészt, hogy az a biztonságban legyünk, vagyis az Istenbe beoltva éljünk, és ez mindez, tehát ontológiailag és a keresztségben, mind az életszentség, mind a hitünkben, erkölcsben, szentségekben, minden szinten, eszerint éljünk és imádkozzunk. Ott van a baj vagy a veszély, ahol valaki nincs megkeresztelve, ahol az Istentől távol van, és még pluszba valamilyen okkult dolgokba vagy szeánszokon részt vesz, és utána energiákat hív le, vagy hívnak le rá, na innentől kezdve már elég zavarossá tud válni a világ, és innentől kezdve a gonosz nagyon könnyen be tudja tenni a lábát. Ezért, amikor valakit bármilyen módon a gonosz megmar, mindig az alapvető tanítás itt nem varázsló kell, meg nem valami rendkívüli dolog, hanem, hogy kezdjen el imádkozni, és induljon el a megtérés útján. Amikor valaki hozzám is ilyennel jön, mindig azt mondom, hogy itt nem tünetekről beszélünk, hanem vannak tünetek, de annak meg is vannak az okai, és az igazi gyógyulás nem csak az, hogy valami elmúlik, vagy valamit elveszünk, hanem imádkozni, bűnbánatot tartani, megtérni az Istenhez, és vannak olyan szép példák arra, és ennek úgy örülök, hogy amikor valakit a gonosz zaklatott, és az egész család megtért. Elmondtam nekik, hogy házszentelés, de nem volt megkeresztelve se a férj, se a gyerek, és hogy jártak, a kicsit azt megkeresztelték, mert még pici volt, de a apa és anya is jártak felkészítésre, a szentségekhez járultak, azóta is nagyon buzgón imádkoznak, és tulajdonképpen az Istennek ez a szándéka, és innentől kezdve a gonosz minden hatalmat elvetése megtörik. Tehát mindig ez a megtérése hív bennünket. És ezt azért mondom, hogy a harcot nem egy ilyen állandó idegeskedés jelent, vagy csapkodok a levegőbe, mert akkor mindenütt a gonoszt látom, meg mindenütt, ez egy torz, abszolút torz irány, az Istenben élek. És megint minden, ami ehhez tartozik, ami vallásosságunkhoz, meg persze ilyen okkult dolgokon, meg szeánszokon nem veszek részt, hanem vigyázok arra, hogy az Istentől kérjem a segítséget, vagy akár ilyen természettudományos szinten, akár orvosoktól, tehát szakemberektől kérjem a segítséget, és ilyen zavaros energia lehívóktól pedig nagyon tartózkodjam, mert az veszélyes, ott olyan erőket hívhatnak segítségül, ami nem az Istentől van, nem is a természet erőiből, hanem akkor honnan jön. Ezt hívják az úgynevezett préternaturális erőnek, ahol a gonosz lélek be tud lépni. És amikor imádkozzuk a rózsafőzét, akkor ez pedig ott van lelki fegyverként. Ezt több ördögűzőnek is elmondta a gonosz a megszállatton keresztül, hogyha nem imádkoznád a rózsafőzért, már régen szétszettelek volna téged meg az egész családodat. És amikor az ember ilyet hall, akkor eléggé motivált abban, hogy most már ne csak a van kedvem, nincs kedvem, imádkozzam a rózsafőzét, hanem hogy ennek óriási ereje van, és ilyenkor tűnik ki az, hogy milyen ereje. Vagy imádkozni, és akkor a gonosz iszonyatos dühös lesz tőle. Amikor imádkozzuk a rózsafőzét. Persze valamikor ilyen kevélyen szól, hogy ezt ismerem, ez nem jó semmire, meg úgy próbálja úgy lekisinyelni az erejét, de hát ő a hazugság atya, hazudik, próbál becsapni, elbátortalanítani mindent, de hát én nem azt csinálom, amit ő mond, hanem én a hitem szerint kezdek el imádkozni. Kedves rádióhallgatók, most megint megállok egy pillanatra, kicsit hallgassunk zenét. Elég nehéz téma ez így estire lefekvés előtt, de hát az ünnep kapcsán ezt is szeretném így kifejezni, de nem ijeszgetni, hanem pont felhívni a figyelmét arra, hogy amikor ünneplünk valamit, az nem csak egy megemlékezés, hanem ott a mögötten, ott a szűzanyának a nagysága. A Jézus Krisztusnak az a hatalma nyilvánul meg, amivel megváltotta a világot, hogy a győztes oldalán állunk, de arra is felhívja a figyelmet, hogy legyünk józanok, mert a gonosz ordító oroszlán módjára orkószál mindenütt. Nem félni kell, hanem megtérnünk az Istenhez, vagyis amire teremtve lettünk, az szerint élni. És most hallgassunk zenét. Kedves rádióhallgatók, a mai estén a Boldogsága Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának az ünnepéről elmékedünk, és ennek a tartalmáról, és ahogy a lelki harcról kezdtem el beszélni. Látni ezt, hogy a világban milyen harcok vannak, a gonosznak a jelenlétét, de ami az üzenetnek a lényeg, és ez evangélium. Jézus Krisztusnak a hatalma, az ő győzelme, az ő szeretete, Máriának a közbejáró hatalma, az ő szépsége, a rózsafűzérnek az ereje, a megtérésnek a fontossága. Ez a legfőbb üzenet ennek az ünnepnek, és semmiképpen sem a félelem. Amikor Francesco Bamantea, a főördögőző írt egy könyvet, hogy Mária, Szűz Mária harca a gonosz lélekkel szemben, és vett az ördögűzésekből vett példákat, amikor az ördögűző ráparancsol a megszállottra, akkor mindig azt mondja, hogy Jézus nevében parancsolom neked, hogy mondd meg az igazat. És ilyenkor, gonosz ilyenkor mindenféle baja van, de ki kell mondani, mert Jézus nevében lett ráparancsolva, és neki engedelmeskedni kell. És ebből szeretnék idézni, amit a gonosz mond. Ő teljesen szent, én viszont mindenestül kárhozott. Ő csupa szépség, én meg maga rótság. Ő a kegyelem teljességében nőtt fel, én pedig a haláléban. Ő kegyelemmel teljes, szent-szent, az ott, Máriára utalva, ő szent, elveszi tőlem a lelkeket. Nézzétek egy gyerek ragyogó arcára, és meglátjátok az ő tisztaságát. A tisztaságát és szeretetét. Eddig az egyik idézet, amit a gonosz lélek mond. Sok ilyen idézet van, amikor ő Máriáról nyilatkozik, de mindenképpen ilyen utálattal, vagy például nagyon dühíti Máriának az alázata. Megint idézek ilyen ördögűzésből vett példából, a gonosz mondja megszállotton keresztül, tudod, hogy harcol ellenem ő. Ez mindig Máriára vonatkozik, nem majdíti ki a nevét. Az alázattal. Még mindig ő a legalázatosabb, habár ő az első. Még mindig a leghaszontalabbnak gondolja magát, habár ő az egyedül hasznos. Az egyedül szükséges mindegyikőtök, ti mocskos emberi lények. Por vagytok, de ő még inkább pornak érzi magát. Gyűlöm az alázatot, és gyűlölök mindenkit, aki alázatos. Őt különösképpen. Az ő alázata jobban megaláz, mint a másik hatalma. Ez a másik, ez Jézusra vonatkozik. És hogy én ezt egy negatív evangelizációnak nevezem, nem azért, mert rossz, hanem hogy nézzünk dolgokat, például, hogy imádkozik el a rózsafűzét, legyünk alázatosak. Erről az oldalról sosz, hogy nem vagyunk motiváltak. Miért legyünk azok, nincs kedvem hozzá. Minek mondjam a rózsafűzét? Ha másik oldalról nézzük, például, hogy a rózsafűzér milyen óriási kárt, szenvedést okoz a gonosz lelkeknek, vagy mennyire visszafogja őket, innen nézve már sokkal motiváltabbak vagyunk. Vagy az alázatosságot is, hogy ezeket olvasok, és persze több ilyen rész is van ebben a könyvben is, akkor pedig látjuk, hogy az alázatosság az gyakorlatilag milyen óriási fegyver megint a gonosz szellemek ellen. Ha valaki gőgös, akkor a gonosz annak csak örül. Olyan megnyilvánulása is van, és itt a Fatimára utalva, amikor a gonosz azt mondja, hogy ha hallgattatok volna rá, itt megint Máriára, és megtettétek volna, amit mond, itt ez a mindennap imádkozzátok a rózsafűzért, akkor nekünk semmi hatalmunk nem lenne. De ti, és akkor gonosz ilyen gúnyosan beszél, de ti nem hallgattok rá, ezért van nekünk ekkora hatalmunk. És bravó keresztények, bravó, bravó. És a gonosz megdicséri az embereket, hogy Máriának nem hisznek, pedig ha hinnének, a gonosz sehol se lenne. Visszaszorulna a világban. Gondoljunk megint a fatimai üzenetekre, ott a szűzanya több kérése is volt, megfogalmazta, már beszélt az Oroszországról, hogy onnan indul valami, nem tudta senki, hogy mi ez, de nem soká megtudtuk. amit miért nagy októberi szocialista forradalomnak neveztünk, november 7-én, vagy az ottani naptár szerint október 25-én, akkor a második világháborúra is utalt a szűzanya, és hogy ezekről beszélt, és hogy imádkozzatok, tehát kérte, hogy imádkozzunk, hogy ezek elkerülhetők lettek volna, mert sajnos az emberiség a gőgében, meg a hitetlenségében, nem, vagyis hát sokan nem vették komolyan Máriának a szavait, és ezért kialakultak ezek a háborúk, meg ennek a minden nyomorúsága, ami létrejött. És hogyha innen nézzük meg a gonosznak az oldaláról az egyes erényeket, imádságokat, akkor láthatjuk azt, hogy itt sokkal komolyabb dologról van szó, és ha azt látom, hogy a gonosz, például gőgös vagyok, akkor a gonosz tapsol örömében, na végre, most azt teszed, ami nekem tetszik, hogy az Istentől eltávolodsz, akkor ezt látom, akkor nagyon könnyen abba hagyom, mert nem akarok így tovább élni, vagy a rózsafűzének látom ezt az erejét, akkor ha jó esik, hanem elkezdem imádkozni, mert ez számomra fontos, hogy így kérjem az Urat, és hogy így imádkozzak, hogy a gonosznak a hatalma minél jobban visszaszoruljon, minél több embert békén hagyjon, és amikor valaki ezt elkezd imádkozni, ott mindenképpen ott látványos változások történnek az életében. Vagy amit II. János Pál pápa ír például a házassággal kapcsolatban is, ahol együtt imádkozik a házaspár, ott nincs válás. És ez nem ilyen pszichológiai megállapítás, hanem az a kegyelem rendjében kell értelmezni, ahol együtt imádkoznak, ahol együtt szemlélik Jézust, meg a megváltást, ott nincs válás. És a Szent Atya ezt kategórikusan kijelenti, nem is csak azt mondja, hogy hát az a tendencia, hogy, hanem egyszerűen ott nincs válás, hanem ott a kapcsolat erősödik, mert Jézus van a középpontban. Amikor a szűzanya is azt kéri, hogy ajánljuk fel minden szenvedésünket, akkor ezek is imává válnak bennünk. És például gondoljunk arra is, hogy nagyon sok emberi szenvedés van, annyi betegség, lelki, pszichés nyomorúság, rengeteg. Ezek általában úgy megfertőzik a világot, sokszor ilyen keserűvé teszik, és hát a szenvedés az ilyen sajnos, az, ami fáj, az fáj. Azonban például, amikor a szűzönnyei azt kéri, hogy ajánljátok fel a szenvedéseket az én szeplőtelen szívemnek, akkor azt kéri, hogy minden emberi szenvedés, amit felajánlunk, ami ezáltal nem lesz könnyebb, mondjuk hordozni könnyebb lesz, de önmaga a szenvedés nem lesz könnyebb, ezek egy hatalmas nagy imává válnak, és megint itt a gonosz elleni küzdelemben. Tehát szenvedni lehet üres járatba, hogy csak szenvedek, de gyakorlatilag csak fájdalmam van, meg a kétségbeesés felé visz, meg ideges vagyok, meg türelmetlen vagyok, meg mindenki rossz, mind az Isten, mind az emberek. Vagy úgy is lehet, hogy ugyanúgy fáj, de felajánlom neked Jézusom, felajánlom neked Szűz Mária szeplőtelen szíve, minden szenvedésemet, türelmetlenséget, félelmemet, minden, ami bennem van kivétel nélkül, minden nap megteszem, hogy amit én átélek, az ne az én életemet nyomorítsa meg, hanem váljék imává, és utána, amit a Jóisten tudja azt, hogy ezt az imát mire fordítja, de mindenképpen, hogy minél több szenvedést, minél több szenvedő lelken tudjuk megmenteni, és meg tudjanak térni. Megint egy idézet, amit a gonosz mond a megszállatton keresztül, amikor az üdvözlégy Máriát mondjátok, olyan, mintha ő megragadna a lelketeket, és mindegy egyes alkalommal az Atya elé vinni, úgy szeret titeket, ahogy senki más, s magával visz titeket odafel. Amikor felidézed annak az életét, itt zárójában rózsafűzi titkainak átelmékedése után az imádság alatt, gyötrelem számomra, ezt a gonosz mondja, annyiszor átélni, amit az, itt megint Máriára utal, amit az okozott. És amikor te befejezed, elkezdi valaki más. Amikor ő befejezi, ismét rákezd más valaki. Befejezi ő, megint kezdi egy másik. Mindig van valaki, aki imádkozza. Nincs egy pillanat sem, amikor ne imádkoznák. Szakadatlanul dúdolják a világ minden részén. Halálos háttér zajez nekünk. Azokkal, a titkokkal minden egyes alkalommal emlékeztetnek rá, mit tett ő, és ez nekünk nagyon fáj. Tehát csak így van leírva, de a gonosz sokszor tombol ilyenkor, ordít, tehát hogy ilyenkor, most én szépen felolvastam ezt a részt, de ez sokkal hevesebben adja elő, meg sokkal nagyobb haraggal, valamikor majdnem az, hogy sír, nyűszít is, tehát hogy ezektől a mondatoktől a gonosz rettentően szenved. Tehát a rózsafűzér óriási szenvedés okoz neki, meg elveszi a hatalmát, meg mindig gyengíti. A rózsafűzér mindig gyengíti a gonosz erőknek a hatalmát és az ő működését. És ezért például imádkozni másokért is, vagy a családért is. De mindenképpen fegyverként használni, az mindenképpen az Isten országának az építésére szolgál. Sok ilyen idézet van még, most többet már nem is én idézek ebből, de amit szeretnék konklúzióként a mai estén, a mai ünnep kapcsán levonni. Az Atya kiválasztotta Máriát, és megőrizte őt az általerő bűn minden szennyétől, hogy a fiának méltó hajlékot készítsen. Ez az asszony a Szentlélektől fogant, és utána világra hozta Jézus Krisztust. Ezt ünnepeljük karácsonykor. Ez a megváltásunknak a kezdete. Utána ismerjük, Jézus otthon volt 30 évig, utána nyilvános működése, a tanítása, a sok-sok csoda, utána pedig a csúcsa működésének a kereszthalála, a feltámadása, majd fölmegy a mennybe, elküldi a Szent Lelket, és a lélek által folyamatosan itt van közöttünk. Létrehozza az egyházat is, és ez már az utolsó korszak. Várjuk Krisztus második eljövetelét, most adventnek ez a fő mondani valója, várjuk a karácsonyt is, de a fő Krisztus második eljövetele. És hogy ebben a kontextusban látjuk, hogy itt az Istennek egy hatalmas tervéről van szó, az emberiség megmentéséről, az emberek iránti nagyon-nagyon mély szeretetéről, hogy az Isten szeret bennünket, amikor mindent megtesz értünk. És amikor ebbe az áramba beállunk a hitünkkel, ezt elfogadjuk, vagy próbálunk hálát adni, hogy az Isten ennyire szeret engem, hogy meghalt értem és feltámad. Amikor az imádsággal is belekapcsolódok ebbe, akkor élvezem a győztesnek az oltalmát, az ő szeretetét. És ilyenkor gonosznak semmi hatalma nincsen, ő egy senki, egy nulla. Jézus a minden, ő az Úr, ő a mindenség ura és királya. És mindig ezt kell magamban ismételgetnem. És amikor így nézünk Máriára, aki széttaposta a kígyónak a fejét, amikor akár kiteszünk egy Mária képet, és akár egyénileg akár a család meggyújt egy gyertyát és imádkozunk, akkor megint nem csak egyfajta ilyen elnézést, öregasszonyos jámborságról van szó, sokan így tekintenek rá, hanem nézzük azt közösen az egész család, hogy mit tett értünk az élő Isten, aki most is velünk van, hogy hogyan győzte le a gonosz lelket, és most is hogyan véd meg bennünket, és amikor ezt imádkozunk, a gonosznak takarodnia kell nyűszét, mert a rózsafűzérnek hallán, amikor hallja, hogy imádkozzák, akkor neki onnan takarodni kell. És ha például így belegondolunk egy rózsafűzér imádságba, hogy nem csak, hogy elmondok valamit, meg olyan elnézést, ilyen dögunalom, meg minek mondjam el, meg minek ennyi üdvözlégy Mária bele. Hogyha így nézem, akkor tényleg elég ilyen nehézkésen fog menni. Azonban úgy tekintek rá, hogy gyakorlatilag, hogy az Istennek a kegyelme hogyan nyilvánul meg, a gonosz lelkek pedig elkezdenek gyötrődni, és takarodnak a családom felül meg minden kísértésükkel, amikor erre rálátnák, hogy milyen ereje van, akkor nem is úgy mondanám, hogy most jól esik, nem jól esik, hanem leülök és határozottan elkezdem imádkozni, és mondom, és mint egy fegyvert elkezdem forgatni. Kedves rádióhallgatók, a mai műsoridőnk lejárt. Ezekről a dolgokról már többször beszéltem, igazából csak erősíteni szerettem volna a mai estén is azt, hogy döbbenjünk rá erre a valóságra, erre a lelki harcra. Nem félnünk kell, hanem imádkoznunk. Azért is, mert aki imádkozik, az azt jelenti, hogy ma ugye helyén van, de egyre kevesebb ember imádkozik, egyre kevesebb ember hisz az Istenben, most már sok embert meg sem keresztelnek, nincsenek védelem alatt, egyre többen mindenféle okult, mindenféle praktikákba belemennek, és a gonosznak nagy kaput tárják ki, hogy hasson rájuk, és ezáltal a gonosz egyre nagyobb teret és hatalmat kap. Megint az erkölcstelenségen keresztül mindenül, tehát hogy sok helyen tud tombolni, és amikor mi imádkozunk az egy testért, az Anya Szent Egyházért, akkor kérjük azt, hogy az Úr törje meg a gonosznak a hatalmát, törje meg a gonosz hatalmát az emberi szívekben is. Azért, hogy ne legyen erő, és hogy az Úr őrizzen el, vagy védelmezzen minket minden támadástól. Ebben volt új a 13. Leónak az ördögűző imája is. Az ördögűző imák mindig az egyes szeméből űzték ki az ördögöket. Ez volt az első olyan ima, vagyis hát két imáról van itt szó, amikor azt kérjük, hogy Szent Mihály Arkangyal védelmezze meg az egész egyházat minden külső támadástól, a gonosz támadásától. És ennek a rövidebb imádság, amit szoktunk imádkozni, ez a Szent Mihály Arkangyal védelmez minket a küzdelemben. Hát megköszönöm a kedves rádióhallgatók figyelmét, és mindenkinek nagyon áldott ünnepeket kívánok. És az áldottban benne van, hogy Jézus megszületett azért, hogy győzzön. És hogy tudjuk, lássuk ezt a harcot a világban, és jó szívvel, határozottan és erővel imádkozzunk minden imádságot, most különösen a rózsafűzért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.